3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! A magyar felvilágosodásról fogunk beszélni, nagyon érdekes alakok vannak itt. Többek között azért is, mert megint élünk egy olyan korszakban, amikor ezt a időszakot, a felvilágosodást tudnélik, nagyon sokan utálják. Ez Magyarországon, ha jól számolom, és ha jók a forrásaim, ez egy 23 éves kulturális fellendülés volt, aztán vége lett ennek a történetnek, de persze nem a felvilágosodásnak magának. Hogy mi volt a felvilágosodás, arról azt írják, hogy szakítás a feudalizmussal, az ész uralmának az eljövete, tehát a tudomány tisztelete, az egyén boldogsága és gyakorlatilag a polgári kapitalizmus győzelme. Kiírtam magamnak néhány mondatot, hogy ki hogyan viszonyul ehhez. Kant ugye azt írta, ez egy nagyon híres rész, hogy tulajdonképpen a felvilágosodás az emberiség kilépése a kiskorúságból. A nagykorúságba való átlépés, ahol az ember felel magáért, van saját agya, tud gondolkodni, dönteni, stb. A Le Monde Diplomatique egy cikke arról szól, viszont, hogy a felvilágosodás értékei ellen ma is ugyanolyan elszántan harcolnak, mint az elmúlt 2 évszázadban, a szívós maradiság szerint az egyénnek csak közösségben vagy közösség által van értelme. De a 18. században feltett kérdések ma is égetők, folytatja ez a cikk, élő szervezettel társadalom vagy polgárok összessége. Miben áll a nemzeti identitás? Mekkora a vallás szerepe? A jelen társadalmi rend jó cél felé megy, vagy inkább katasztrófába. És hát van egy ilyen Nyári Krisztián idézet, ez nem régi, a világrend, ami a felvilágosodással indult el és meghatározta az egész emberiség történelmét, a szemünk előtt ér véget, a racionális megközelítés visszaszorul, újra jönnek a mítoszok. Ezekért nem kezeskedem az igazságtartalomért, csak felolvastam. A magyar felvilágosodás lenne a középpontja ennek, de persze lehet kalandozni. Gyuri, elkezded?
Hát nálunk ez nem olyan nagyon szerencsésen alakult, de hát azért nem alakult így, mert kell egy olyan társadalmi osztály, amelyiknek a felvilágosodás lehet az ideológiája. És hát Magyarországon ez a polgárság, már arról van szó, nem igen volt. Vannak olyan helyek, egészen nagy területek, sok milliárd lakossal, ahová a mai napig nem érkezett el. Ez európai tünemény azért, és hát, hogyha valamiért becsüljük Európát, és szeretnénk hozzátartozni időnként, amikor érdemes, az az, hogy Európában mondták ki a belátható történelmen belül, hogy az egyén szabadnak születik. Az egyénnek az önértéke az azért más kultúrákban, más civilizációkban így nem volt soha kimondva. Na most természetesen, hogy az egyén szabadnak, és minden ember egyenlő meg. Természetesen ez a követelmény, amit hát Európában soha nem értek el, másod még kevésbé. De ez a követelmény, amennyiben igaznak fogadjuk el, hogy az isteni világ így van berendezve, és hogy az ember az Istennek a képmása, ez nem feltétlenül vallás ellenes idea egyébként, és minden egyes ember isteni képmás, hát akkor abból következnek dolgok, és mondjuk azok a társadalmi rétegek, amelyek ezzel szemben állnak, hát azok nézzék meg magukat, ugye. Ez azért forradalmi idea, és hát ez az az idea, amit egyrészt Franciaországban, másrészt az Egyesült Államokban európai eredetű ideológiaként ki is mondtak, sőt, törvénybe is iktattak. Na most az, hogy ez egyenlőséget jelente a valóságban, hát természetesen soha nem jelentett egyenlőséget. És a forradalmakat Európában is követték, az ellenforradalmak, restaurációk, sok minden. de hát azért annak az Európának a történelmében, amelyik a 19.-20. Században azért bizonyos értelemben ennek az elvnek az alapján, vagy ezzel szemben szerveződött, mi is a részei voltunk.
Ami egyébként a vallást illeti, én azt olvasom, hogy tulajdonképpen nagyon különféle istenképzetek jelentek meg, de mint a Spinozának az etikája lett volna meghatározó, legalábbis egy darabig, amiben Istent és a természetet ugyanannak tételezi, és akkor terjedt el, talán innen terjedt el ez az óraműves Isten fogalma, aki tehát egy irányító, felfogható lény, és aki nagyon rendben működteti ezt az egész világot. Ez csak egy megjegyzés hozzá. Pali?
Zavarba vagyok. Amit felolvastál, különösen a nyári Krisztián-féle idézet, az megejtő, megejtő retorikájú, és valami olyasmire enged következtetni, ami egyfajta korszakolását adja az emberi eszmetörténetnek, szellemtörténetnek, a gondolatok történetének, és hát egyfajta baljós nyitány jövendől, amely ugye együtt jár valami fényesnek a pusztulásával. Én azt gondolom, hogy a felvilágosodásnak van egyfajta retorikája, a felvilágosodásnak van egyfajta kultusza, a felvilágosodás, amely ironikus módon pontosan a vallási rajongással szemben szerzett magának nevet és az értelemnek polgárjogot. Ebben a fajta keretben mégiscsak megszűkül, mégiscsak egyfajta nosztalgikus vágyá lesz. Nos, sokfajta felvilágosodás van, és a felvilágosodás, amikor kimondjuk, hogy felvilágosodottak akarunk lenni, mint ahogy ugye idézted ezt a híres Kant idézetet, a kilábalást, a saját magunk okozta kiskorúságból, akkor is sokfajta referenciával bír. Tehát, hogy van felvilágosodás, ami Voltaire-től ered, és Diderot-tól, és az enciklopédistáktól, mondhatjuk ősatjának Spinozát, belekeverhetjük akár Descartes-nak a racionalizmusát, vagy éppen elmehetünk a brit szigetekre David Hume-hoz, ahol viszont a szkepszis és az empirizmus a spekulációval szemben szerzi meg a jogát, tehát nagyon sokfajta felvilágosodás van. És az is felvilágosodás, amivel sokkal inkább találkoztak az emberek, mint amelyek az irodalom vagy történelemkönyvekben benne vannak, ezek például deréknémet protestáns lelkészek Türingiában, Szászföldön, akik befejezik a csodákról való prédikációt, a kánai mennyegzőt, vagy stb., és elmondják, hogy itt, ha olvassuk a Bibliát, akkor arra kell gondolnunk, és akkor előjönnek, hogy a tavaszi szántáshoz milyen szerszámok kellenek, mikor érdemes vetni, a borhoz hogyan kell kacsolni, hogy a szőlő megfelelően növekedjen, akármennyire is abszurd, de a felvilágosodásnak van egy ilyesfajta vulgarizációja, ami nagyon gyakran pont az egyházakon, és kiemelten a protestáns egyházakon keresztül ment, hogy az egyházon belül persze van Isten, meg van a Biblia, meg vannak ezek a szokások, de elsősorban arról van szó, hogy megfelelően, ízszerűen és méltányosan rendezzük be a saját társadalmi életünket. Ha például Max Webernek ugye ezt a híres könyvét a protestáns etika és a kapitalizmus szelleméről kézbe vesszük, az valami ilyesmi, ennek egyfajta tudományos szintézise. Tehát visszatérve, nagyon sokfajta felvilágosodás van, az biztos, hogy benne van az íz és az értelem kultusza, és benne van az a fajta szabadságvágy, amiről Gyuri is beszélt, vagy az a fajta eszmény, amely egyesíti Petőfi csokonait, vagy éppen azokat, akik a tekintély, illetve hát a dogmatikus gondolkozás, vagy éppen a dogmatikus ideológiák ellen hadakoznak. Na de azért a felvilágosodásnak is van nagyon sötét arca. A felvilágosodás határozza meg a francia forradalom öröksége a kommunizmus, mármint a kommunizmusnak azt a gyakorlati történetét, amelyben az előkép a nagy francia forradalom. A nagy francia forradalom a felvilágosodás eszmét el nem fogadó idióta, ugye vandéi parasztok ellen gyakorlatilag genocidiumot hajtott végre, és hát azt is tudjuk, hogy a forradalom, a dicsőséges vagy észszerű forradalom felfalja gyermekeit. Hát van nekem számomra legalábbis egy nagyon-nagyon nagy dolog volt Vajdának a Danton című filmje, amely bemutatta, hogy mindazok az eszmények hogy sűrűsödnek a forradalmi forrongásban, és ahol aztán az eszmék végső soron ürügyek lesznek a leszámolásra, és egyfajta meg nem határozható makacságnak, igen, ki is lehet mondani, forradalmi dogmatizmusnak lesznek az éles kardjai. Tehát amikor arról olvasunk, hogy most leáldozott a felvilágosodásnak, mert a nyers arrogancia uralja a politikai nyilatkozatokat olyan helyekről is, ahonnan ezt korábban egyáltalán szoktuk meg, akkor azért ne higgyük azt, hogy régen minden jobb volt, és a felvilágosodás csak jót hozott. Az biztos, hogy hozott jót. Magyarországon például megteremtette a nemzeti irodalmat, és ha kevésbé is, de hát a nemzeti gondolkodást is, eszméket hozott mozgásba. Gondoljunk csak Csokonaira, gondoljunk Kazincira, gondoljunk a jakobinus örökségre, bármi szeplős is volt maga a történet, a Martinovics összeesküvés, mert mekkora szellemi hagyományt támasztott.
Igen, nagyon, nagyon érdekes alakok vannak a magyar történetben, és hogy éppen elgondolkodtam azzal, hogy mit tanítottak nekünk ebből az iskolában, hát alig valamit. Tehát, hogy Batsányi, az hogy lett egy ilyen Napóleon hívő, hogy költözött ki utána Párizsba, Napóleon hogy szavazott meg neki évi áradékot, aztán a bukás után hogy adta föl magát, és miért az osztrákoknak, vagy hogy ez a Rádai Gedeon nevű, ugye mindenki költő volt szinte, ha nem, akkor testtörtiszt, vagy mind a kettő. Ebben a történetben, hogy épített fel egy egészen fantasztikus, hatalmas könyvtárat a felvilágosodás irodalmából, és hát ott van a többi, a Rát Mátyás, Nyelvújítás, Versegi Ferenc, Szent Jóbi, stb. Martinovics. Gyuri?
Igen, hát Magyarországon miután nem volt meg az a erős polgári réteg, éppen ennek a megteremtése lett volna a feladat. És ugye az osztrák birodalmon belül Magyarország csak a mezőgazdasági termelésre volt hivatva. A kereskedelmi tevékenység is ezzel kapcsolódott össze. És az az iparos réteg, amelyik kialakult Magyarországon, ez nem lehetett olyan nagyszabású, mint a nyugati országokban, vagy hát kicsi országokban, mert Németország is kicsi országokból volt akkor. Emiatt szellemi téren volt érdekes a dolog, és a nyugat-európai eszmék irányították azt a fajta magyar szemléletmódot, amelyik hát a magyar feudalizmussal is szembe kellett, hogy forduljon. És hát a feudalizmusnak a védőbástyái Kelet-Európában sokkal erősebbnek bizonyultak, mint Nyugat-Európában, és ahol a kapitalizmus nem tudott győzni, ott a mai napig nem győzött. Például Magyarországon a mai napig. Hát tele vagyunk feudalisztikus, vagy a feudális intézményrendszerbe visszaalkuló látszat intézményekkel, és tele vagyunk olyan ideológiai képződményekkel, amelyek alapvetően feudalisztikusok. Ez nyilvánvaló, hogyha nincsen erős városi polgárság, hogyha nincsenek önálló városok. Hát végül is a polgár az azt jelenti, hogy burzsoá, és az a burg a várból van, tehát a várat körülvevő település, az a város. És hogyha ez nem alakul ki csak néhány helyen, a nagyobb kereskedelmi központokban, mint például Pest volt, ugye, meg Szeged volt, meg ahol nagy folyók voltak, Ott a feudalizmus nagyon erős gyökereket ver, és a paraszti termelés az nem teszi lehetővé azt a fajta szerveződést, és azt a fajta eszmecserét a városi polgárság körében, amiből a felvilágosodás kijöhet. Tehát át kell venni azokat az ideológiai és filozófiai iránymutatásokat, amelyek németül vagy franciául elérhetőek, és hát ezek a nagy emberek, akik nagyon nagy emberek voltak, akik a magyar irodalmat művelték, hát ők fölismerték, hogy ugye az iparosításért ők maguk nem tehettek személyükbe semmit, de a felvilágosításért, vagyis az oktatásért igen. És ezért van az, hogy Magyarországon az iskoláztatás lépett előtérbe, hogy hát azt az írástudatlan tömeget, amelyik a magyarság volt, ezt meg kell tanítani írni, olvasni. És ettől van az, hogy tulajdonképpen a mai napig, hát mi is ezt csináljuk, mi is ezt csináljuk, népnevelünk. Ilyen népszerű, tudományos, nem tudom, micsodákat tartunk itt is ebben a műsorban. És ez azért lehetséges, mert a rendszer ennek ellentmond. Tehát amikor ezek a magyar költők elkezdenek ilyen-olyan versekben ezt-azt-amazt írni, akkor tulajdonképpen népnevelnek. Erre hadd idézem azt, amit nyilván, hát az én korosztályom még tanult az iskolába, Csokonai. Hogy milyen pontosan látta ezt a feladatot, és hogy milyen pontosan látta a helyzet. Hadd olvassam föl, mert hát hiába tanították, elfelejtettük, ugye. Jövendülés az első iskoláról Somogyban. Hát, múzsáknak szentelt kies tartomány, így szám kivetve volt nálad minden tudomány. Hát csak sertést nevelt é itt a maks haraszt. Hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt. Istenem, senki sem vette észbe, hogy erészbe árva még Somogy. Hány jó ész lett vaddá, hogy nem mivelték. Hány polgár bunyikká, hogy jóba nem nevelték. Dudva lenne a dudvák közt az ananász, kanász marad, akinek a nevelője kanász. Hát vár, hogy a Somogy így tudatlan, formálatlan, kié a hiba. Debrecen és Patak messze estenek ide, hol a múzsák nem is esmértettenek. Ami kevés pénz bejött, 2-3 póra nagyobb dologra ment el, borra vagy disznóra. A szegény porlegény vagy bodnárnak, vagy betyárnak, vagy zsiványnak állt. Ó, szomorú sorsa egy szép megyének, hol a magyar lelkek megevetve heverének. Ó, nem fájé a szíve minden magyarnak, hogy a magyar fiakkal gondolni nem akarnak. De tán jő, oly idő, melyben nékünk a vidékünk új Helikon lesz. És hát ez a program, volt néhány ilyen nagy kereskedővár. Hát Debrecen, ugye, ahol Csokonai a kollégiumba járhatott. De hát ezt kellene valahogy megteremteni, és az egész magyar felvilágosodás tulajdonképpen gyakorlati célú. Tehát mi a filozófiában olyan mélyet nem alkothattunk, mint a németek, akik viszont azért filozófiát műveltek, mert nem tudták megcsinálni a maguk forradalmát, mint a franciák. Ugye, ahol gyakorlatilag meg lehet csinálni a polgári forradalmat, ott a filozófusoknak a helyét átveszik aztán hát a katonák, meg a mindenféle pártok, ugye, és hát nagy mészárlás is lesz, a forradalom ilyen. De Magyarországon egészen 1848-49-ig nem volt ilyen, és hát a jobbágy felszabadítás, mint a rabságnak a megszüntetése. Rabok vagyunk, vagy majd... Hát igen, ez a kérdés választható, mondtam, ez nagyon pontos. Tehát a rabságot, a szellemi rabságot kellett megszüntetni, bármilyen következményekkel járt is később.
A Pali, azt szeretném kérdezni, hogy tévedek, amikor úgy látom, hogy a hogy a reformáltak, tehát a református egyház követői elég nagy bőségben vannak a korszak szereplői között, már azok között, ugye, akikről beszélünk, valamilyen furcsa módon. Én úgy láttam, hogy Szent Jóbi, vagy Bacsányi, vagy éppen Besenyei, ezek, hát Besenyei testőrtiszt volt, de mondjuk a reform, azt olvasom róla, hogy a reformátusok titkos ügynökeként dolgozott Bécsben, és még fizetést is kapott érte. Tehát mintha ennek az egyháznak ilyen kitüntetett szerepe lett volna köztük.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye a 18. századot a felvilágosodás századának látjuk, de ahogy Gyuri is beszélt róla, Magyarországon más a helyzet, mint Nyugat-Európában. És hát ugye ez az a század, amely Mária Terézia 40 éves uralkodását látja, és ez a század, amelyben itt van II. József reform kormányzása, egy 10 év, amely ugye végsősoron kudarcba fullad, jön ugye testvére második Lipót, akiről kevesen tudják, hogy ő maga is szabadkőműves volt, ahogy édesapjuk is, Mária Terézia férje, Lotaringiai Ferenc is szabadkőműves volt, és annyi magyar főúr is, tehát hogy megérkeznek azok a gondolatok Nyugat-Európából, amelyek meg azok a művelődési formák, amelyek a felvilágosodást, az észszerű tudományt, a vallástól emancipálódó tudományt hordozzák, de különös módon grófok, hercegek, főhercegek, uralkodók hordozzák. Viszont Magyarországon van egy nagyon érdekes szociológiai helyzet, a nemesség. A nemesség nagy száma, a nemesség nagy aránya, és a nemességhez kapcsolódó kiváltságok, amelyek igazából a szabadságot jelzik, azt, hogy őket nem lehet betenni, hogy ilyen vallásúak, olyan vallásúak legyenek, mint a jobbágyokat. Rájuk nem érvényes, aki a föld, azé a vallás, ugye cuius regio, eius religio, és ezért a magyar nemességnek, nem az arisztokráciának, amelynek a legnagyobb része természetesen nagy királyi birtokadományok reményében visszakatolizál már a 17. században, legkésőbb a 18. század elején. Tehát ott van a nemesség, a középnemesség, és nem csak az Alföldön, hanem a Dunántúlon is, például ugye Somogyban is, amely nagy részt egyébként katolikus lakosságú, azok a somogyi parasztok, akikről olvasunk, azok vagy katolikusok, vagy reformátusok, de az a csurgói iskola, ahol tanít egy éven keresztül például Csokonai, az például egy református kollégium, ahol református kollégiumban Pápán, és ahogy ezek a kollégiumok, és kiemelten ugye Sárospatak és Debrecen olyan tudást hordoznak, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a nyugat-európai dolgokkal. Ez a peregrináció akadémika, tehát az a fajta ösztöndíjas tartózkodás, amelyet ma ugye elég szorongó szívvel ugye az Erasmus névvel illetünk, és hogy ez egészen a 17. századtól a 20. századig biztosította azt, hogy a magyarok kapcsolatban maradjanak, mármint hogy a magyar értelmiség kapcsolatban maradjon Nyugat-Európával, azzal, hogy ott milyen gondolati áramlatok ütik fel a fejüket, milyen kritikai elméletek vannak, irodalomban, filozófiában, vagy éppen a műszaki tudományokban, természettudományokban, és hogy azok eljussanak ide. És persze eljuttatja azt az érzést is, hogy le vagyunk maradva, hogy mi vagyunk hátul, hogy feudálisak vagyunk, hogy sötétek vagyunk, hogy itt rengeteg teendő van. Például pontosan egy másik nagy és szép, és hogy is mondjam, nevelő célzatú filozófiai költeménye Csokonaik, a Marosvásárhelyi gondolatok, amelyben azt írja, hogy te vagy hát ó Maros Jámbor magyar vára, ugye Marosvásárhely, hol összvefut a jó és a gonosz határa. És akkor itt te vagy, hol az ember érezni megszűnik, vigyázz, mert közel van a homálynak partja. És a vakság ellen hány több több ostromot, teleoly lelkekkel termékeny kebelet, kikben még meg annyi mentori tisztelet, kiket a nemzetnek és a két hazának, két haza ugye az Erdély és Magyarország ekkor, a biztató egek gyámolul adának. Rajta nemes lelkek, álljunk ki a gátra már, Európában csak mi vagyunk hátra. Hívnak maguk után a többi nemzetek, magyarok, derékként nép, mit késtek, jöjjetek, mit késtek, termékeny bennetek az elme, forr szívetekben a dicsőség szerelme. És így tovább, és így tovább, és a végén ugye arra megy ki a vers, hogy vaj, ha Moldvának is kies parlagjai, ameddig terjednek a Pontusz habjai, magyar koronánknak árnyékába menne, és a csángó magyar is polgártársunk lenne. És itt egy nagyon érdekes dolog van, a felvilágosodás, Európa követés vágya, a feudalizmus ruhájának a levetése találkozik a nemzeti eszme élesedésével, vagy feléledésével, a nemzeti ébredéssel. Ez manapság, ugye, amikor már másfél évszázada van a nemzeti sovinizmusoknak, elfelejtjük, hogy maga a nemzet gondolata és a felvilágosodás gyermeke. Tehát a nemzeti eszme, ami egy horizontális testvériséget ad, az, hogy mindenki testvér, lett légyen gróf, vagy paraszt, vagy született csipkében, vagy öltöztették durva darócba, ugyanannyit ér, mert egy nemzetnek a tagja. Tehát, hogy ez egy hatalmas mozdító erő volt, és ugye 1848 európai forradalmai ezért voltak érdekesek, mert nem nemzet ellen támad, hanem a nemzet a dinasztia ellen, a Szentszövetség gondolata ellen, egy olyan felülről oktrojált vertikális társadalmi elképzelés ellen, ami egyébként pontosan a francia forradalom visszahatásaként született. Tehát, hogy összekapcsolódik maga a nemzeti ébredés gondolata is a társadalmi emancipáció gondolatával, és ez egyébként egy félelmetes félreértésre vezet arra például, hogy amit Kossuth, valószínűleg egyébként teljesen az élete végéig Kossuth Lajos táplált magában, adjunk polgárjogot, adjunk érvényesülési lehetőséget mindenkinek itt Magyarországon, cserébe viszont legyen mindenki magyar, mert hiszen hát ez teljesen praktikus és elkerülhetetlen. De már ugyanez mozgatta a nagy reform császárt is, aki ugye nem volt hajlandó magát az általa provinciálisnak tekintett Szent Korona eszmének alávetni, nem volt hajlandó magát megkoronázni. Ő ugye teljes ízzel azt gondolta, hogy legyen minden német, és az mindenkinek több lehetőséget ad az érvényesülésre egy központilag igazgatott birodalomban, ahol ő egyébként császár az első polgára a birodalomának is. Hát ugye ez a felvilágosodás minden hullámának a bukása, hogy nagy ízszerű javaslatokkal jöjj elő, amely az egyenlőtlenséget, az emberi társadalom kiáltó egyenlőtlenségének a felszámolására hivatott, vagy azt célozza meg, hogy ezt felszámolja, de mindig támad ellene ellenállás, mindig népszerűtlen lesz, és mindig legyőzhetik.
Azért, hogy ez a sok kiválóság létrejöjjön, megszülessen, a felvilágosodás kitalálta az erős reformer államot. Ennek lenne a dolga, hogy keresztül verje az egyenlőséget, a vallási türelmet, vagy éppen az emberi boldogság megteremtését, tehát az egyén tiszteletét biztosító törvényeket, vagy bármit. Ez Magyarországon ezek között az emberek között létező fogalom volt, az állam, hogy annak egy új szerepe van, és nem az, nem arról szól csak, hogy egy király vagy egy császár áll az élén, akit főpapok kennek föl, hanem az állam egy olyan szervezet, ami a emberi társadalom boldogságáért dolgozik, működik.
Hát ehhez ugye önálló, úgynevezett független állam kellene, hát az Magyarországon 1542 óta nem volt adva. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy igen, ez a két eszme áramlat, a nacionalizmus és a polgári forradalom, hát ez együtt van. Eleve nacionalista alapúvá lesz ugye a francia forradalom, miután támadják kívülről. És abban a pillanatban, amikor a katonaság, a francia katonaságnak Napóleon megadja az eszmét, a francia dicsőséget, a francia becsületet, abban a pillanatban a többi nacionalista szemben ellenségesen lép föl, és agresszíven és hódítóan. És nyilvánvaló, hogy ami Németországban kérdés, az Kelet-Európában még inkább kérdés. Hát nem volt német egység, és amikor megteremtik, hát akkor a Bismarck-féle császárság jön létre, ugye német porosz vezetéssel, és nem Ausztria vezetésével, ami sokáig nem volt eldőlve. Abban a pillanatban felülről hozzák létre azt az intézményrendszert, ami alulról nem tudott kialakulni. Ugye Bismarck a magyar tudatban egy kicsikét, hát ha egyáltalán megjelenik, akkor egy kicsit egy oldalon van bemutatva, ugyanis ő azért, mint igen okos államférfi, kitalálta, hogy osztogatni kell, és ki kell elégíteni bizonyos igényeket, és hát a munkásosztály és az ipar fejlődésével vele járó liberális elveket is jobb megcsinálni ahhoz, hogy erős legyen Németország. Hát idáig Magyarországon kevésbé jutottak el, és az igaz, hogy ez a fajta meglehetősen rettenetessé vált Németország, és agresszívvé vált Németország, aztán a 20. században azt csinált, amit csinált, de azért ez a fajta különös liberalizmus, amelyik egyúttal erős államot alapított, ez Magyarországon nem volt lehetséges, mert a magyar függetlenséget nem lehetett kivívni, a teljes magyar függetlenséget. Na most ennek millió oka van, ebben nem akarok belevenni. De van még egy szempont, hogy ugyanis szinte észrevétlenül az iparosodással együtt, hát jön az ipari forradalom, ugye elkezdődik Angliában, és aztán Nyugat-Európában is, és ez az ipari forradalom, ez felmorzsol nagyon sok mindent, és az eszméket is felmorzsolja a kapitalizmussal együtt. Ennek úgy igazán hirdetői Magyarországon, hát annyiba voltak, hogy Petőfi ünnepelte az első vasutat, ugye? Meg hogy Magyarország, főleg a kiegyezés után, de már előtte is, bele tudott kapcsolódni ebbe a technológiai forradalomba. Hát azért fantasztikus gyárak létesültek Magyarországon, és hát a Ganz gyár, hát az egészen kiváló termelése volt képes, és utána is nagyon sok ilyen gyárunk alakult a kiegyezés után különösen, és hát voltak magyar feltalálók, akik világra szóló találmányokkal gyarapították a technológiai fejlődést, aztán tudósaink. Tehát volt egy időszak, amikor úgy nézett ki, hogy noha nincs önálló, teljesen önálló magyar állam, de azért bele lehet kapcsolódni az európai fősodorba. Hát aztán másképp alakult. Másképp alakult, ami egy rendkívül tragikus történet. De most ez az ipari forradalom, miután hozzájárult ahhoz, hogy a kapitalizmus átalakuljon valami mássá, amit most látunk, és ez a technológiai forradalom, ez hát nem csak a jó oldalairól ismerszik meg ma már, hanem a gyilkolásnak valami hihetetlen effektív eszköze. Hát ez nem azt mutatja, hogy a felvilágosodásnak a humanista elvei győztek volna a világban.
Pali, ha nem bánod, akkor kérdeznélek még téged a dolog vallási vonatkozásairól. Ugye arról már beszéltünk, hogy Isten, mint a természettel való azonos, és egyébként nagyon pontosan a világot szerkesztő, mozgató, értelmes lény, tehát nem egy ösztönlény, aki ide-oda csapkod. És hát ezt mintha felismerte volna a felvilágosodásban néhány okos és komolyan gondolkodó ember Magyarországon is, már úgy értem, hogy a mikorunkban, Jelenics István, piarista szerzetes például azt mondta, hogy a felvilágosodással támadt némi feszültség egyház és profán műveltség között, de hát a jó pap holtig tanul, és van mivel lépést tartani. Vagy találtam egy másikat, egy egyetemi docens katolikus értelmiség, egyébként Forgó Andrásnak hívják. Azt mondja, hogy összekapcsolható az Isten hit, meg a felvilágosodás értéktartománya, és ugyanazt mondja, mint te is, hogy nem egyetlen felvilágosodás van, hanem felvilágosodások, sok az eltérés, és vannak olyan mérsékelt irányok, amivel van mit kezdeni. Tehát minden hit ellenére a felvilágosodás nem dobta el az Istent, nem dobta el a vallást, hanem átszerkesztette, vagy átértelmezte.
Igen, tehát, hogy a felvilágosodásnak vannak természetesen ateista gondolkodói is, főleg a franciák részéről, de akár a skót felvilágosodás jelentős részét is ide sorolhatjuk, magát David Hume-ot is, bár hát nyilvánvaló, hogy óvatosak voltak ezzel kapcsolatban, hiszen senki sem akart ugye Isten káromlás vágyába keveredni. A franciák nem voltak annyira óvatosak, a skótok, angolok mégiscsak óvatosabbak voltak, és volt a felvilágosodásnak és a felvilágosodás filozófiájának, akár Kantra gondoljunk, egy olyan vonal, ami kifejezetten vallásos, de amely őszinte akart lenni, és amely meg akarta tisztítani a spekulációktól, a racionális spekulációktól, ugye a vallás eszméit. Tehát ez kezdettől fogva benne van, és az is biztos, hogy különbözőképpen reagáltak erre a hivatalos egyházak. Tehát a protestáns egyházakban is eleinte nehezen ment, hihetetlenül gyorsan lettek dogmatikusak a luteránus vagy a kálvinista egyháza 17. században, még úgy is nevezték őket, hogy protestáns skolasztika, és hát ugye Rousseau-nak nem a katolikusokkal, hanem a református Genfel gyűjt meg a baja, amikor a vallási nézeteit ugye a természetvallásról közzétette. Túl radikális volt, és hát ugye ez volt az enciklopédistáknak is a baja, hogy egyfajta észrevétlen racionalizációt nyilvánosságra hoztak, hogy hát gyakorlatilag ugye például hogy a genfi lelkipásztorok, tehát hogy a genfi egyháztagjai nem hisznek többet a Szent Háromságban. És hát ez egy nagyon érdekes és botrányos helyzet lett. Na most a katolikus egyházzal sokkal nehezebb volt a helyzet, mert hát ott sokkal több forgott kockán, és ezért egészen a 20. századig a katolikus egyház gyakorlatilag kiátkozta a modernitás eszményeit, ebben benne volt az is, hogy megpróbálta a liberalizmust, a szabadkőművességet, az empirizmust felelőssé tenni, azért a hatalmi, hogy is mondjam, veszteségekért, ami azzal érte, hogy nemzetállamok jöttek, jött az 1848-as forradalom, jött az olasz újraegyesítés, és hát a pápa világi hatalma lecsökkent, és ezt ellensúlyozták azok a tételek, amelyeket 1864-ben mondott ki az úgynevezett Szillabuszban 9. Pius pápa, vagy éppen maga a pápai csalhatatlanságnak a kimondása, ami ugye azt jelentette, hogy hit és erkölcs dolgában, hogyha a tanító hivatal nevében fogalmaz a pápa, akkor egész egyszerűen tévedhetetlen. Most nyilvánvaló, hogy nagyon sokan magas már a katolikus egyházban teljes püspöki karok, például a németek tiltakoztak. És maga a nagyon vallásos Ötvös József is, aki ugye egy hithű katolikus volt, de egyben ugye vallás és közoktatásügyi miniszter, magához hívatta a magyar püspöki kart, és azt mondta, hogy tessék mindent megtenni, hogy ez nehogy bekövetkezzen, hogy az első vatikáni zsinat megszavazza a pápai csalhatatlanságot. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb történet volt, és a katolikus egyház végső soron bár volt a katolikus liberalizmusnak több-több hulláma már a 19. században, voltak kiátkozások, ezek azok, amazok, de végső soron a II. Vatikáni zsinattal, tehát az 1960-as évektől 23. János Pál pápa, vagy éppen 6. Pál pápa nyomában elindult egyfajta kibékülés, másként nem is lehetett, hát nem lehetett ilyen élesen szembeállni mindazzal, ami a tudományban, filozófiában, vagy akár az emberi műveltségben bekövetkezett. És manapság azt is mondhatnánk, hogy egy csomó dologban, ha például megnézzük azt, hogy reagált Ferenc pápa a katolikus alelnök, amerikai alelnök Vance-nek egy teológiai fogalommal való, mondjuk így visszaélésével, ugye az Ordo Amoris, tehát hogy a szeretet rendjei, hogy hát nem mindenkivel kell törődni, tehát akik legkülső, azokat akár deportálhatjuk is, viszont hogy nem erről szól az egész. Tehát manapság úgymond a felvilágosodást bizonyos értelemben az Egyesült Államokban leghatározottabban, legegyértelműbben nem a woke rőtjei csinálják, hanem az amerikai katolikus püspöki kar, amely társadalmi tanításokat tesz ellentétben ezekkel az őrült és hát embertelen ötletekkel szemben, hogy Gázában mit kell csinálni, vagy éppen mit kell csinálni a latin-amerikai bevándorlókkal az Egyesült Államokban. Tehát ez egy nagyon bonyolult, nagyon sok rétű sztori. Ha az ember leragad Anatole France-nál vagy Standálnál, akkor még mindig azt gondolhatja, hogy a katolikus egyház az elmaradottság vára. Hát rég nem így van, és természetesen a katolikus egyházban sem mindig így volt, ott nagyon sok fajta tanítás elfért egymás mellett, ahogy ugye vannak fundamentális protestáns közösségek ma is, ahol hát egy dolog, én amikor Amerikában tanítottam a 2000-es évek elején, tehát George Bush volt az elnök, alig múlt néhány hónapja, hogy leköszönt Bill Clinton, az első, amit megmondtak, hogy eszembe ne jusson bárkivel kézen fogva járkálnom. Tehát ezt nem viselj el a közérzet, még egy liberális amerikai kampuszon sem, ez Bloomingtonban volt. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgok, mind a moralitás, a morális filozófia, mind egyéb területen, amely összegubancoló tudottá teszi ezt a dolgot. Arról nem is beszélve, hogy ugye a szekularizáció is egyre inkább kiterjed, egyre minél inkább például az egészségügy, az életkor kitolódása megold olyan dolgokat, amelytől akár 150 vagy akár 100 évvel ezelőtt is rettegtek az emberek, és zarándok helyeken, imádságban keresték vagy keresették az egyedüli gyógyszert. Na most hát ezek egy jó részét, hála Istennek, az orvostudomány legalábbis elméletben megoldotta, de a szekularizáció is olyan, hogy például simán kimondhatjuk, hogy Petőfi korában 1848-ban közömbösebb volt vallásilag mondjuk a magyar társadalom, mint mondjuk 1948-ban, amikor a Boldogasszony éve zarándoklaton Vincenti József felhívására 3 millió ember vett részt. Ezek nagyon érdekes dolgok, amelyek azt mutatják, hogy visszatérve az elejére, hogy én nem beszélnék arról, hogy a felvilágosodás korszakának vége van. Ez egy állandó küzdelem a dogmatikus, tekintélyelvű világberendezkedések vagy világnézetek és a szabadság alapú és az emberi elmének nagyobb autonómiát követelő nézetek között. Ez ma is ugyanolyan éles, mint volt 150 éve, és természetesen mindkét oldalon vannak igazság érvek.
Gyuri, egy hasonlattal élnék. Ugye nem szoktuk igazán megbecsülni a nagyíróinkat. Madách Imre az ember tragédiája. Őt ugye a fejlődés eszme irányította annak idején, és hát elég borúsan szemlélte 1849 után a helyzetet. és nagyon érdekes az a tagulás, amit ő alkalmaz. Ezt aztán mindazok nagyon utálták, akik a fejlődésben továbbra is hittek. És hogy hát ez a hegelianus fejlődés, hogy egyre tökéletesedik az ember is, így vagy úgy, és aztán majd a proletár diktatúra visszahozza az ős kommunizmus csak egy magasabb szinten.
De ezt már nem Hegel mondta.
Nem, hanem ez ellen, mondjuk Lukács György, amikor nagyon csúnyákat írt az ember tragédiájára. Na most azért ott nagyon fontos dolgok vannak. Egyrészt a francia forradalom ábrázolása, az nagyon kétfenekű dolog, és azért arról a célról nem mond le Madács. Ez hangsúlyozott azzal a Kepler jelenettel közbeékelve. De én úgy érzékelem, hogy ahová tartunk, az két színnek az összevonásából létrehozható. Az egyiptomi szín és a falanszter. Ebben a kettőben élünk benne most, jelen pillanatban. Rabszolgaság van az egész világban. Őrült célok vannak kitűzve. A síremlékeket építi mindenki, a magáét. Fáraók diktálják az életünket és a halálunkat. Legalábbis mindenáron ezt szeretnék. Tehát valami hihetetlen sötétség van. Rabszolgák hajlandóak mindezt csinálni, hordják a követ a piramishoz, és közben meg a falanszterből hát valamennyien többé-kevésbé Michelangelo-ként széklábat faragunk. Most ez a világ állt be, ugye, mindenféle színben és formában. Na most ez nem azt mutatja, hogy annyira diadalmasan működött volna a felvilágosulás, amely ismétlem a legnagyobb horderejű gondolatot, az emberek egyenlőségét és szabadnak születettségét mondta ki, és én a magam részéről ezt ünneplem benne.
Kicsit fölnevettél, vagy elsírtad magad, Pali, amikor hát, a Gyuri arról ugye beszélt, hogy a két szín összemosva ez a mostani életünk.
Hát Gyuri igazából nagyon pessimisztikus jövőképet adott ugye a fáraó színével, meg azzal a disztópiával, amit már Madács megírt, tehát hogy ugye hogy mi lesz, és bizonyos értelemben ez abszolút legitim. Tehát amikor biztos, hogy vannak politológus hallgatóink, és engedtessék meg, hogy most egy kicsit sarkosan fogalmazzak, én nagyon kevés megfontolást találok a mai helyzet értelmezésére azokban a fogalmakban, amit mondjuk a modern politika tudomány az elmúlt 100 évben kidolgozott, mondjuk a demokráciákra, hibridekre, ilyen-olyan, amolyanokra. Én sokkal inkább megtalálom azt, ami ma is mozgatja a dolgokat, mondjuk Saint-Simon herceg emlékirataiban, akinek ugye a modellje 14. Lajos volt. Tehát, hogy bizonyos értelemben a modern politológia, amely egy ilyen strukturalista felvilágosodás, racionalizmusát hozta a modern tömegdemokrácia alapján áll, szerintem elveszítette azt a fajta valóságot, vagy azt a valóság érzékelésnek azt a képességét, amelyet az, aki leír, hogy hogy működik egy udvar, hogy működnek az emberi viszonyok egy szinte korlátlan hatalmú uralkodó, és a társadalomból kiemelkedő kisebb-nagyobb nagyságok között a hiúság és a hatalomvágy és a tetteni vágyás és természetesen a pénzvágy, a kapzsiság hogyan hálózza be ma is ugyanazokkal az eszközökkel azt, amit közéletnek, vagy akár magánéletnek is hívunk, és hogyan létezik kimondatlanul is, és tömegesen is, és gyakorlatilag nem ismerve országhatárt, akár a modern rabszolgaság is. Tehát itt van oka annak, amin keserűen felnevettem, és amit Gyuri mondott, hogy a legpesszimistább színei igazak igazak a madárféle ember tragédiájának, és hát ugye bizonyos értelemben ez a mű kritikája az emberi haladás mondjuk naív elképzelésének, de hány ilyen szép mű született, ami pontosan a felvilágosodással szemben, vagy a technika dicsőítésével szemben látott napvilágot John Ruskinnak, vagy akár Thoreau-nak, ugye a Waldenje, ami ugye a modern környezetvédelmi gondolatnak az előfutára lehetett, hát ezeket gondolkodókat, írókat tekinthetjük bizonyos értelemben konzervatívoknak is, vagy akár reakciósoknak is, akik a felvilágosodással szemben fogalmazták meg a dolgaikat. És pont ugyanígy vagyunk a mesterséges intelligenciával is. Vannak, bárki megvizsgálhatja az ismerősei körét, akik egész egyszerűen rajonganak, és vannak, akik rettegnek, és az bizonyos, hogy ennek a kettőnek a dialektikája fogja kísérni azt, ami következik. És természetesen nem tudjuk, hogy pontosan mi következik, tehát ezt előre nehéz megmondani.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Atos Pálnak és Píró Györgynek. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.